Hálásak vagyunk az Úrnak a kimondhatatlan kegyelemért, hogy itt lehetünk, hogy imádatot tanúsítsunk, és hitet az Úrnak, és elfogadjuk azt, amit mond. Amint tudjátok, ha naponta kétszer, háromszor prédikálni kell, az körülbelül annyi, mint amennyit két-három napos műszakban valakinek teljesíteni kell. Ehhez hozzáadódik még a felelősség is, ami Isten igének a hirdetésével jár. És mégis bízunk az Úrban, hogy ő megállt, hogy ő beszél, és hogy tényleg mindenki számára van valamije, aki itt van. Néha előfordulhat, hogy emberileg a tanításban csak egy dologra akarjuk összpontosítani magunkat, és akkor Isten mégis úgy vezetheti, hogy ő egyszerűen mindenkinek üzen valamit, bár már most szeretném bejelenteni, hogy hétfőtől kezdve valóban minden témát a lehető legalaposabban át akarunk venni. Minden este a következő vasárnapig, amennyiben Isten is úgy akarja, és élünk. Ezeket az összejöveteleket az íge szemléletével szeretnénk eltölteni, és reméljük, hogy az Úr kegyelemből szólni fog mindannyiunkhoz. Volt már egy néhány dicsőséges összejövetelünk, és lehetséges, hogy az egyiket jobban megszólítja az íge, a másikat pedig az íge. De hiszem, hogy Isten mindannyiunkhoz szólt már, és hogy mi befogadtuk az ő beszédét, és hitet tanúsítottunk iránta. Mi még sokakat várunk, akik el akarnak jönni, és már most örülünk mindazoknak, akik már is itt vannak, hogy meghallgassák Isten szavát. Alapvetően ez lett az egész életünk tartalma. Vegyétek ki az életetekből az Istenit, és aztán mondjátok meg nekem azután, hogy mi maradt még hátra nektek. Igen. Vegyétek ki az isteni dolgokat az életetekből, aztán jöttek azután hozzám, és mondjátok meg nekem, hogy mivel maradtatok még meg. Igen. Úgy értem, ezt a gondolatot nem szabad félválról kezelni. Tudjátok, egy évvel ezelőtt a kórházba feküdtem, és hallottam mellettem egy haldokló embert. Az embernek egyszer az életében meg kell tapasztalnia és hallania, amint egy hitetlen ember az utolsó lélek pillanataiban, hogy milyen szavakat mond, milyen meggyötört állapotban került, ez egyszerűen leírhatatlan. És maga az Úr mondja, mi hasznára lenne az embernek, ha az egész világot megnyerné, de a lelkében kárt szenvedne. Tehát, az örökkévalót akarjuk előtérbe helyezni, hálásak vagyunk minden földi jellegű dolgokért, hálásak vagyunk az egészségért, az ételért, a ruházatért, hálásak vagyunk, hogy jól megy dolgunk, de leginkább azért vagyunk hálásak, amit Isten tett az életünkben, mert azt nem hagyjuk vissza. Minden más egyebet magunk mögött hagyunk. Az egyik visszahagyja a szép házát, a másik a villáját, a harmadik a millióit, és mindenki visszahagy, vagy hátrahagy valamit. Ahogyan az ember jött, úgy is kell távoznia. Vagy olvassa-e valaki az újságokban, vagy a híradásokban, hogy a milliomos magával vitt volna valamit. Vagy a kérdés csupán az, hogy hová ment az illető, hová került, hiszen mindenki olvassa a híreket, de ilyesmi nem áll az újságban, és nem kerül a hírekbe sem. Senki sem visz magával, semmit sem, minden hátra marad. Ahogy mondtam is, a kérdés csupán az, hogy hová ment az illető, hová került. A szemeim bár ismét a kedvenc prófétámat, Ézsás prófétát lapozgattam, az apostolok cselekedeteinek 22. fejezetében egy nagyon különös versre estek. És itt a 6. vers első részében ez áll írva. Itt történt meg. Ott történt az. Először is csak 3 szó. És hamarosan látni fogjuk, hogy mi történt. Minden embernek gyűjtött bizonyos tapasztalatokat az életében, és emlékszik helyekre, városokra, és amikor visszajön, azt gondolja, hogy ott ez és ez volt, ott történt ez. Ez az a hely. Az embernek voltak bizonyos élményei az életében, ahol nem csak az élmény magára, hanem a helyre is visszagondol. A helyre is megemlékszik. Nos, itt az van mondva, ott történt meg, hogy amikor az odavezető úton voltam, és Damaszkus közelébe értem, délidőben hirtelen egy ragyogó fény övezett körül az égből. Nos, a nap délben elég fényesen süt, de az a fényesség, amely körülvette ezt az embert, fényesebb volt, mint ahogy a nap délben süt. És ő azt mondhatja, ott történt ez meg. Ő ott volt. Ő tudta, hogy hol volt. Bárkit elvihetett volna oda, és megmutathatta volna neki, gyere, itt jártam ezen az úton, itt találtattam, hadd menjünk oda, amíg el nem jutunk pontosan azokba, vagy azokra a helyekre, ahol ez megtörtént. A mai délután témája tehát, hadd legyen ez, ott történt ez meg. Talán a későbbi életedben azt tudod mondani, én magam 1981 karácsony táján úton voltam oda, és anélkül, hogy akartam volna, egy Isten szolgálat közepébe kerültem. És hirtelen megtörtént velem, bennem létrejött valami, amit nem tudok pontosan megmagyarázni. És akkor, ha visszatekinthetsz, és azt mondhatod, ott történt ez meg. Akkor az egy dicsőséges hely volt, akkor megérte az utazás, akkor az idő nem volt elvesztegetett idő, ha elmondhatod magadról, ott történt ez meg velem. De nem csak azt, hogy valami földi jelentőségű dolog történt volna, ilyen dolgok ugye minden nap és mindenhol megtörténnek. Itt sokkal, de sokkal többről van szó. Itt arról van szó, amit Isten az életünkben kieszközöl, vagy megenged, hogy megtörténjen. Hirtelen egy ragyogó fény övezett körül az égből. A földre vetődtem, és hallottam egy hangot, amely így kiáltott felém. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én így válaszoltam. Ki vagy te, Uram? Ő pedig így felelt nekem. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Ekkor következett be, ott történt meg velem. Mi történt ott? Egy fényesség, Isten dicsőségének a felhője leszállt, és az Úr megszólította ezt az embert, aki a földre vetődött, de nem maradt a földön. Felállt rögtön, és tovább ment. Útnak indult, mert számára egy új útszakasz kezdődött. A régi útnak vége lett. A földre vetődött, felemelkedett, felállt, és egy új útszakasz kezdődött számára. A kérdés így hangzott. Ki vagy te, Uram? És tudjátok, mi van itt tovább írva? A kísérőim ugyan észrevették a fényességet, de nem hallották annak a hangját, aki hozzám szólt. Nos, ma is megtörténhet, hogy ketten, vagy hárman, vagy öten, vagy tízen ülnek egy helyen, egy sorban, és mindannyian hallják Isten szavát, de mindegyikük csak személyesen lesz képes felfogni azt. Te nem tudod közölni a másik emberrel, ez egy személyes dolog kell, hogy legyen az egyén és az Úr között. Az Úr gondoskodik egyénileg az egyént illetően. A tény az, hogy Isten országában nem merülhetünk el a tömegben. Isten országában személyiségekké válunk. Hallottátok ezt már valaha? Így van ez. Nem lehet csak úgy lelépni és azt mondani, hogy én veled megyek, képtelenség. Át kell élnünk egy élményt, ami Urunkkal. És Pál apostolnak ez a története a tied és az enyém is lehet, ami történünkké válhat. Én azt kívánnám Istentől, hogy néhányan visszatekinthessenek erre a napra, és talán erre a helyre, és azt mondhatnák ennél fogva, ott akkor megtörtént. Akkor szólt hozzám Isten, akkor megpillantottam az élet világosságát, ekkor hallottam az ő hangját, és engedelmességet tanúsítottam neki. Ott történt ez meg. Ma hadd történjen meg itt, te veled, és én velem. Pál apostol részletezi az ő megtérésének a történetét. Én csak az egyes pontokat szeretném érinteni. Azelőtt egy köztiszteletben álló ember volt. Hírneve, rangja és neve volt. Felhatalmazással rendelkezett, mert tudjátok, abban az időben két fő hitirányzat létezett, amelyet az állam elismert, a farizeusok csoportja és a saduceusok csoportja. Minden más le volt írva. Minden más nem volt érvényes az emberek előtt, mert nem voltak, nem lettek kioktatva. Itt ugyanezt a Pált találjuk, aki arról számol be, hogy őt valóban bevezették a kihallgatásra, és egy Tertulus nevű ügyvéd nyitotta meg az ellene felhozott vádaskodásokat. Ezt az apostolok cselekedetei 24. fejezetében, rögtön az első versben elolvashatjátok. És akkor szeretnék néhány verset átugrani. Ez az ember megnyitja a vádbeszédet, és persze a nagyra becsültek előtt fülbemászó hízelgéssel adja elő a vádbeszédet. Ez előfordul ugye időnként. És a 4. versben azt mondja, de hogy ne zavarjunk téged feleslegesen, arra kérlek, hogy a szokásos jóindulatodhoz mérten hallgass meg minket egy rövid időre. Mert megállapítottuk ugyanis azt, hogy ez az ember olyan, mint a pest is. és felháborodást keltő az összes zsidó között az egész római birodalomban. De hiszen egyáltalán nem is voltak az összes zsidók között. Egyáltalán nem jártak az egész római birodalomban. Túlzottan messzire mentek ahhoz, hogy ez a vád elég erősnek tűnjön, ugye? De képzeljétek csak el, egy ember közülük, egy olyan ember, akit korábban felhatalmazással ruháztak fel, egy olyan ember, akit ők küldtek el, de más célból. Azért indították őt útnak, hogy üldözze a hívőket, hogy szenvedést okozzon nekik, mert nem tetszett nekik, hogy egyre többen és többen hívőkké lettek. Én pedig azt mondom nektek, Isten nem azért hozott vagy vezetett ide ma benneteket, hogy többé hitetlenek maradjatok. Isten azért vezetett ide benneteket ide, hogy Isten dicsőségének világossága felragyogjon számotokra. És látjuk, ez a Saul hatalommal lett kiküldve, és később a bíróság elé állították ugyanezt az embert. Kéznél volt az ügyvéd is, és azt mondták neki, megállapítottuk azt, hogy ez az ember olyan, mint a pestis, és felháborodást keltő az összes zsidó között az egész római birodalomban, az egész római birodalom területén. Ez már meglehetősen jól hangzott. Tudjátok, hogy mi a pestis? És aztán a bajkeverő, ugye? Majd így folytatják. És mint a nazarénusok szektájának első számú vezetője, vagy főkolompossa. Nos igen, ez volt itt a megfogalmazott, előhozott vád. Ó, mennyire örülhetett és ujonghatott a Saul szíve! Mit adott ő már az összes kinevezésekre? Mit bánta őt? Mit zavarta ő, hogy ez az ember azt mondja, mi pestisként vagy bajkeverőnek azonosítottuk őt? Ez a fővezér, a főkolompos, most itt van a kezünkben, elkaptuk őt. De mit zavarta Sault? Mindez a szívében énekelt, és ugyan hallotta az előhozott szavakat, de már hálát adott Istennek a lehetőségért, ami tanúságtételre fog kapni. Nem sértődött meg a vádaskodás miatt, nem, hanem belül már is örült annak, hogy bizonyságot tehet mindezen emberek előtt arról, tanúvallomást tehet arról, amit Isten tett az ő életében. És én azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy mindegy, teljesen mindegy, milyen titulusok ékesítenek bennünket, milyen címek, kinevezésekkel illetnek meg bennünket, ha csak azt tudjuk, hogy kegyelmet találtunk Istennél, ha csak tudhatában lehetünk annak, hogy felragyogott számunkra az ő világosságra, akkor már mondhatnak az emberek, amit akarnak. Egy énekszóró, énekszerző így fogalmazza meg. Isten nem az embereket fogja megkérdezni, amikor kimondja rád az ítéletet. Mert ott már senkinek sincs semmi beleszólási módja. Ezer kérdésre nem fogunk egyet sem válaszolni. A Földön vannak emberek, akikről azt mondják, hogy olyan gyors észjárásuk van, hogy alig tetszel fel nekik egy kérdést, már is megadják a választ. Várjuk csak ki, hol maradnak ezek az emberek a gyors észszerűségükkel. Ó, bár csak mindenki fel tudná fogni, meg tudná érteni, hogy mennyire jó Isten szándéka velünk szemben. Az emberek szent szándékkal vesznek el, mert Isten azt akarja, hogy mindenki meg legyen mentve, és hogy mindenki eljusson az igazság felismerésére. Csak az az ember vész el, aki nem fogadja el az üdvösséget, vagy a megváltást. De nem kell, hogy elvesszen az megmentés Isten kegyelmi ajándékaként eljutott hozzá. Azt mondja itt a 13. versben tovább, egyáltalán nem képesek arra, hogy meghozzák a bizonyítékukat az ellenem felhozott jelenlegi vádjaik alátámasztására. Azt szabadon megvallom azért neked, hogy a ma hitirányzatnak megfelelően, amelyet ők szektának neveznek, én úgy szolgálom atyáink isteneit, hogy hitelt adok mindannak, ami a törvényben és a prófétákban megvan írva. Ez volt az ő védőbeszéde. Akár tovább is olvashatjuk. Látjuk tehát, hogy Isten emez emberének volt egy olyan átélése, amelyről másoknak is tanúságot tudott tenni, de minden hívő embert kitaszítanak a társadalomból. Jézus, ami Urunk, azt mondja a János 17. fejezetében, ti nem vagytok ebből a világból valók, ahogy én sem vagyok ebből a világból való. Ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. De aztán van még egy dicsőséges szava, és azt mondja tovább. Ha engem meghallgattak, titeket is meg fognak hallgatni. És ő azt mondja, aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki engem hallgat, az azt hallgatja, aki elküldött engem. Ez az isteni sorrend. De még tovább is megy, és pedig a 26. fejezetben. Itt a 12. verset szeretném, vagy a 12. verstől szeretném felolvasni, mert ott Pál apostol ismét röviden összefoglalja az ott történtek leírását. Kérem, ne felejtsük el az ige szakaszunkat, vagy a szöveg, a címet, arról, ami ott történt, vagy ott történt ez meg. Itt a 26. fejezetben, a 12. verstől ez áll. Amikor ennél fogva a főpapok felhatalmazásával és azok megbízásából Damaszkusba utaztam, útközben, ó király, déltájban, az égből jövően egy olyan fényt láttam, amely fényesebben körül ragyogott engem és úti társaimat, mint a nap sugárzása. Amikor pedig már mindannyian a földre hanyatlottunk, egy hangot hallottam én, amely héber népnyelven szólt hozzám. Mindannyian hallották, vagy látták a fényt, de az Úr szava egy személyes üzenet volt. Ekkor hallottam egy hangot, amely héber népnyelven szólt hozzám. Tudjátok, az a személy, akivel az Úr beszélt valaha, az pontosan tudja, hogy milyen nyelven beszélt hozzá. És ma nem valamilyen földi jellegű vagy földi természeti nyelvről van szó, mi mindannyian értjük azt a nyelvet, ami itt mondva van. Ma az isteni nyelv, az Isten nyelvűségről van szó. Ezt szintén hallottuk Schmidt testvér által is a Máté 16. fejezetének a szavaiból, mert a te gondolataid nem az istenire, hanem az emberire összpontosulnak. Itt Isten ígének az isteni beszédmódjáról van szó, és én egészen őszinte vagyok. Én szeretném, ha Isten beszélne hozzám. Én szeretném, ha az ő szava eljutna a szívemhez. Én szeretném, ha elmondaná nekem, amit tudnom kell, mert én meg akarok állni előtte. Egy olyan prédikáció, amelyben Isten nem tud hozzánk szólni, az nem prédikáció, és ez vagy az előadón múlik, vagy azokon, akik meghallgatták. Néha nem adatik meg az embereknek, hogy azonnal megértsék, mit mond, vagy mit üzen Isten nekik. Mivel még nincs viszonyuk az isteni dolgokhoz, mivel előbb bele kell születniük Isten országába, hogy megértsék az Isten országának dolgait. Mert ezt mondja a mi Urunk, vagy így mondja a mi Urunk a János evangéliumában, a 3. fejezetben. Itt tovább olvassuk. Egy hangot hallottam, amely héber nép nyelven szólt hozzám. Saul, Saul, ugyan miért vettél üldözőbe engem? Talán az Úr ma téged szólít meg, bárhogyan is hív, bármi legyen a neved, miért futsz el előlem? Hiszen az Úr egy jó pásztor, és egy jó pásztor aggódik az ő juhaiért, törődik vele, és ha van neki 100 és egy elkóborolt valahova, akkor ott hagyja a 99-et, és az egy után elmegy, és úgy tűnhet, hogy az egyet többet érne neki abban a pillanatban, mint a 99, ugye? Nem, ez nem így van. A 99 nem volt elkóborolva, ők nem tévedtek el, csak az az egy tévedt el, és ő annak az egynek ment a keresésére. Ő mindig betartotta, amit mondott. És amikor azt mondja, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, üdvösségre juttassa, ami elveszett. Csak azt lehet megkeresni, ami elveszlődött előzőleg. Mi pedig a bűnbeesés által egy elveszett állapotba kerültünk, és most Isten keres minket, és most megszólít minket, és kihív minket. De ez még nem volt neki elegendő. Itt tovább az van írva. Mert azért jelentem meg neked, hogy szolgájává és tanújává tegyelek téged azoknak a dolgoknak, amelyeket láttál tőlem. Nem arról, amit bármilyen útozás során látott, nem arról, amit bárhol tekintetbe vett volna, hanem arról, amit Istentől látott, és Istentől kifolyólag átélt ezen az útazáson az összes útazások közül, nevezetesen a damaszkusi úton. És ő nem turistaként ment oda, ugye, hanem a szívében feldúlt emberként folytatta az útját. És nagyon jól tudom, hogy ez minden embernél így van, vagy hasonlóképpen. Amikor én elérkeztem egy hívők összejövetelére, még emlékszem jól a helyre, még emlékszem az időre is, nagyon jól emlékszem a temető kápolnára is, a temető helyiségre, ahol a háború után tartották az összejöveteleket. És amikor hallottam az összes hívőket imádkozni, valami felemelkedett bennem. Azt gondoltam magamban, hogy milyen elbizakodottak lehetnek ezek az emberek, akik most azt feltételezik magukról, hogy ők hívők lettek, és így tovább. Nos, előfordulhat, hogy egy személy, amikor a hívők közzé kerül, nem tudja a dolgokat azonnal sorrendbe állítani, besorolni. De ezt meg akarom mondani neked. Isten rátette az ő kezét a te életedre, és te addig nem fogsz szólni, nem fogsz megnyugodni, amíg nem nyugodsz meg Istenben. Ez úgy van. a reakciók különbözőek lehetnek, de a cél és az eredmény annak a személynek az életében, akivel az Úr találkozik, ugyanaz. Most pedig így folytatódik az írás. És megmentelek téged a néptől, Izrael népétől és a pogányoktól is, akikhez elküldelek téged. Tudjátok, akkor rögtön támadásokat indítottak ellene. Megkövezték, a többek között menekülnie kellett, egy kosárban leeresztették egy ablakon keresztül, attól a pillanattól kezdve, hogy Jézus követőjévé lett, az ő tanítványságba állt, és ki lett ragadva ebből a földi vallásos világból, és Isten országába lett beállítva, külsőleg elkezdődtek a szenvedések és az üldöztetések. De belülről az élete kapott egy értelmet és egy célt. Mit szeretnél te a magad részéről? Egy szép életet ezen a földön, hogy mindenki nagyra becsüljön, és így köszöntsön, most ez egy remek ember. Vagy készen állsz-e arra, hogy magadra vedd Jézus Krisztus szégyenét, és hogy hívőnek nevezzenek téged, és ahogyan annak idején Pál apostollal is tették, talán még kellemetlenebb nevekkel és címekkel is megillessenek. Hogyan érezhette magát abban a pillanatban, amikor azt mondták ott, vagy azzal szembesítették, hogy ezt az embert pestisként, bajkeverőként vettük őrizetbe? Mit mondanál te erre? Én meg tudom mondani ma neked, hogy mit mondanál. Amennyiben megtapasztaltad Istent úgy, ahogy Pál apostol is megtapasztalta az Urat, akkor mindent átengedsz magadon, és hordozod azt a drága isteni kincset, amit az Úr a te szívedbe helyezett. És tudod, hogy ez az idő elmúlik, és akkor az Úrral lehetsz az örökké valóságban. Az Úr meg akarta őt menteni, és meg is mentette, de egy bizonyos célból. És szeretném, ha az ége most nekünk hívőkhöz lenne intézve, itt azt mondja tovább, te légy az, aki megnyitod nekik a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra térjenek, és a sátán hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, és örökséget kapjanak azok között, akik a hit által megszentelődtek én bennem. Ezek voltak a mi felmagasztalt Urunk és megváltunk szavai, aki harmadnapon feltámadt a halálból, aki az ő feltámadása után 40 napig az övei között időzött, és aki azután, és aki csak azután ment fel a mennyben, és a két angyal, akik mellette álltak, vagy mellette, a tanítványok mellett álltak, így szóltak, ti galileai férfiak, minek álltok, miközben szemeitek az égre vannak szögezve? Ez a Jézus, aki felemeltetek közületek a mennybe, ugyanúgy, ugyanazon a módon fog eljönni, ahogyan láttátok őt a mennybe felemelkedni. Milyen megnyugtató szava az ígének. Jézus Krisztus eljött, megváltott minket, visszament, és a dicsőségben vár arra, amíg véget nem ér az időszak, amelyet Isten az egész emberiségnek adott vagy kimért. Mielőtt újra beköszönt az örökké valóság, az Úr újra eljön, és hazaviszi az öveit vissza, és magával viszi őket a dicsőségbe. Ő azt mondta, én elmegyek az én atyám házában, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. El tudjátok ezt mindannyian hinni? Én el tudom számotokra is hinni, mert Isten ígéje mindig is megerősítést nyert. Igazolva lett, Isten hűséges marad minden tekintetben, mindabban, amit tesz. Itt az Úr ahhoz szólt, akit elrendelt arra, hogy hirdesse az ő szavát. Te légy az, aki megnyitod az ő szemüket. Igen, hogyan nyithatja meg az egyik ember a másiknak a szemét egyáltalán? Ezt földi úton alig ha lehetne megtenni, akkor biztos, ha valaki műtét által hajthatná ezt végre, de itt nem egy műtétről van szó. Hogyan nyitotta meg Isten a te szemedet? Hogyan nyitotta meg Isten az én szememet? Azáltal, hogy elküldött olyan embereket, akiknek a szemét már megnyitotta előzőleg, és ők elhozták, köztudomásunkra adták Isten ígéjét, és miközben ők elhozták számunkra Isten ígéjét, a szemeink is megnyíltak, mármint a szívünk szemei. Mert hiszen úgy van megírva, hogy bár csak megajándékozna Isten bennünket a szív megvilágosodott szemeivel. Én itt a Fülöpre és a Komornyikra gondolok, aki a szekeren utazott, és az Ézsás prófétából olvasott. Fülöp pedig azt kérdezi tőle, megérted-e, amit olvastál, és ő azt mondja, hogyan érthetném meg, ha senki nem adja meg nekem az útbaigazítást. Kedves barátaim, nem azért vagyunk itt, hogy bárkit is meggyőzzünk. Mi azért vagyunk itt, hogy isteni útbaigazítást adjunk, hogy hogyan juthat el valaki a hitre. Földileg nézve ugyanis mindenben van egy útmutatás, egy útbaigazítás, egy bevezetés bizonyos dolgokba. Így van az isteni dolgokkal kapcsolatos is. Szükség van egy bevezetésre, egy útmutatásra, és a legrosszabbul azok járnak, akik meg vannak győződve arról, hogy ők már mindent tudnak, és nincs szükségük útmutatásra. Ők azok, akik a legrosszabbul járnak azután. Az isteni útmutatást meg kell kapnunk. És ez nem egy magánügy, amit magántan folyamon lehetne megszerezni. Egészen hivatalosan lesz Isten igének hirdetése által megadva. És a Szent Szellem munkálkodik annak a szívén, aki hittel befogadja Isten igéjét. Persze az ember becsukhatja ennél fogva a szemét, és figyelmen kívül hagyhatja a világosságot, de ez ostobaság lenne. Én úgy értem, hogy Isten úgy rendelte el, és Pál apostol által is azt mondja, Istennek tetszett, hogy az észszerűtlen prédikáció által üdvözítse azokat, akik hisznek benne. És jelentős bolonddá kell válnod ahhoz, hogy hívővé tudj válni. Ha a legmagasabb intelligenciával közelítesz a Szentíráshoz, ó, akkor egyáltalán nem haladsz előre. Aztán egyik akadályt a másik után látod, és nem tudsz megbirkózni itt, nem tudsz megbirkózni ott, és a végén nem tudsz magaddal sem megbirkózni, nemhogy Istennel vagy másokkal. De ha az emberi tudást és az emberi intelligenciát arra területre tudod használni, amelyre rendeltetett, ugyebár, ahol szükséges van, és ahol helyén való, de a hitet és a bizalmat oda teszed, ahol a hit és a bizalom helyén való, nevezetesen Istennel és az ő szavával kapcsolatosan. Akkor a lehetetlen is lehetségessé válik, és nekünk is természet feletti élményeink lesznek a mi Istenünkkel, mert Isten még nem változott meg. Ezt mindannyian elhihetitek nekem. Szomorú lenne, ha csak elolvasnánk, hogy mások hogyan tapasztalták meg Istent, és mi örülhetnénk-e felett, ugye? De az nem használna semmit sem számunkra. Ezt csak meg kellene mutassa neked és nekem, hogy mit készített el Isten számunkra, nevezetesen ugyanazokat az élményeket és a természet feletti áldásokat, amelyeket azok az emberek kaptak. Én nem tehetek arról, hogy az eredeti élő Jézus Krisztusba vetett hitből egy világegyház és egy keresztény jelleg világvallás lett alkotva. Erről igazán nem tehetek. De a felelősségünk, amit viselünk, mégis abban áll, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitet úgy hirdessük, ahogyan azt az őseink tették a korai kereszténységben. Mert Istennél még semmi sem változott semmit. Az ő szaván és az ő erején sem változott semmi. Szívből hihetünk az Úr Jézus Krisztusban, és üdvösségre juthatunk. Túl egyszerű lenne ez, látjátok, mi már megint bonyolulttá akarnánk tenni a dolgot, de Isten ezt olyan egyszerűvé tette. Mert azért jelentem meg neked, azért arra rendeltelek el, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán megkötözöttségéből Istenhez forduljanak, hogy megtapasztalják bűneik bocsánatát, és örökségük legyen azok között, akik megszentelődtek az én bennem lévő hitáltal. Isten kiragadott minket a sátán befolyása alól azáltal, hogy Jézus Krisztus átvette a helyünket a Golgotai kereszten. Mi halálra jelöltek voltunk, le kellett volna szállnunk, mert a büntetés rajtunk volt. És a bűn zsoldja ugye a halál. De aztán az is megvan írva, hogy ő magára vette a mi büntetésünket, felment a keresztre, és ott megfizette az árat az én és a ti megváltásatokért. Ki lettünk békítve, meg lettünk békélve Istennel, az adósságaink ki lett fizetve, és a mi bűneink meg lettek bocsájtva. Mi ki lettünk ragadva a sátán befolyása alól, a sátán birodalmából, és az ő hatalma alól, és Isten hatalma alá kerültünk, vagy alá lettünk vetve. Mi beléptünk Isten országába, a sötétségből, az ő csodálatos világosságába. És nem csak bűnösségünk és bűneink bocsánatát kaptuk meg, hanem örökséget is kaptunk Istennél az összes szentekkel és üdvözültekkel együtt, és Istennél azok szentek, akik hitben igényt tartottak az engesztelés szent vérére, és hitből maguknak igénybe vettél. Istennél nem létezik egy emberi jellegű üdvözítés vagy szentiavatás. Istennél csak egy dolog létezik, mégpedig az, amit Péter ír. Mi nem lettünk megváltva mullandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal, hanem a bárány szent és felbecsülhetetlen vérével, becses vérével. És mivel egy szent ár volt, ami értünk lett fizetve, egy szent vér, ami kiontatott, és egy szent íge, ami eljutott hozzánk, és a szent szellem, amely ránk bizonyít, azért lettünk egy szent néppé. Mi nem leszünk azzá valamikor, hanem mi már most azok vagyunk. Nem úgy, ahogy az emberek gondolják, hanem ahogy Isten elhatározta maga részéről. Te légy az, aki megnyitod nekik a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra térjenek, és a sátán hatalmából Istenhez térjenek. Te mutasd meg nekik az útat. Befejezésül újra felolvasom azt a három szót, amit Pál apostol itt kijelentett, vagy mondott. Ott történt ez meg. Isten ígéje veletek megy, megpróbálhatjátok félretenni, minden alkalmas pillanatban emlékeztetni fog benneteket, és Isten szelleme szólni fog a szívetekhez. Ma, ha az ő szavát, vagy az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, hanem fogadjátok el teljes mértékben az isteni kegyelmi ajánlatot, és adjatok neki egy meghitt szívből érkező hálát. Milyen szép lenne, ha azt lehetne rólad mondani, ott történt ez meg velem. És ha visszaemlékezhetnél erre az Isten tiszteletre, és el tudnád mondani a magad részéről, ott történt ez meg velem. Halleluja! Ezt kívánom neked, ezt kívánom magamnak, ezt kívánom mindannyiunknak, egy találkozást az Úrral, aki feltámadott, és aki él. És elárulok nektek még valamit. Megtörténhet, meg fog történni, és ha ma hiszünk, ma megláthatjuk Isten dicsőségét. És az ő keze reánk fog jönni. Tehát nem akarunk először visszatekinteni, hanem rögtön elkezdeni és azt mondani, Uram, te szóltál ma hozzám. Ma meghallgattalak téged, hallottam a te szavaidat. Még ha nem is értek, és nem is fogok fel mindent, neked szentelem az életemet, fogj kezemnél fogva, és vezess mától kezdve, és akkor visszatekinthetsz erre a napra, és elmondhatod, ott megtörtént. Isten ajándékozzon meg téged, engem és mindannyiunkat kegyelemből a Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Talán elénekeljük a refrént, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem az összes bűnöktől, ó Isten bárányja, én jövök. És újra, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimtől, ó Isten bárányja. Én jövök, én jövök. Hadd hajtsuk le fejeinket, csukjuk be szemeinket, és álljunk meg csendben Isten előtt. Itt nem egy emberi vagy időleges döntésről van szó. Itt az örökké valóságról van szó, a te lelkedről és az enyémről van szó. Arról a kérdésről van szó, hogy hol fogjuk eltölteni az örökké valóságot. És én tényleg meg vagyok győződve arról, a csekészségemtől eltekintve meg vagyok győződve arról, hogy Isten szólt hozzánk. Nem az én szavaimon keresztül, hanem az ő szaván keresztül. Nem magamtól szóltam, vagy mondtam, amit mondtam, hanem az Úrtól. Vettem ezeket a szavakat, és a Szent Szellem megeleveníti őket, és akkor a hatás nem fog kimaradni, vagy nem fog elmaradni. Fogadjátok ezeket a szavakat, őrizzétek meg magatokban, és foglalkoztasson benneteket a ti szívetekben. Nem mindenki tud egy spontán döntést hozni, bár tanácsos lenne, hogy abban az órában, amikor valaki meghallja Isten ígéjét, a mellette való döntés is megtörténjen. Minél tovább vár az ember a döntéssel, annál nehezebb lesz. Abban a pillanatban, amikor Isten hív, válaszolnunk is kellene, és hozzájönnünk. Most, miközben lehajtja mindenki a fejét, a szemét behunja, és csendben imádkozunk Isten előtt, arra szeretnélek kérni benneteket, hogyha részt akartok venni, vagy bele akartok lenni foglalva az imádságba, emeljétek fel röviden a kezeteket, ez egy döntés. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Isten látja a kezeket, Isten látja a szíveket is. Ő tudja, hogy mi hogyan gondoljuk, és nem tehetünk mást, mint hogy neki szenteljük az életünket. Akkor van értelme és célja is. Még egyszer mondom, ha kivesszük az isteni dolgot az ember életéből, akkor nem sok minden maradt hátra. Időleges, mullandó, de ez az, amit Isten megajándékoz, az az örökké valóságra maradt. Hadd imádkozzunk! Mennyi atyánk, mi megfontoltuk a te szavaidat, tekintetbe vettük, Istenünk, és hisszük, hogy még mindig szólsz hozzánk, Uram, hogy még mindig megmentesz. Te láttad a felemelt kezeket, akik neked szentelik, vagy neked akarják szentelni életüket. Uram, fogadd el őket. Üdvözítőm, hadd hívjanak most téged segítségül, és mondják, Uram, légy irgalmas hozzám bűnöshöz, bocsáss meg neked. Üdvözítőm, kérlek, légy hatalmas, légy jelen való a te Szent Szellemed által, és munkálj ki többet, mint amit kérni, vagy amennyit könyörögni tudunk. Urunk, hisszük, hogy a te szavad nem tér üresen vissza, hanem véghez viszi azt, amire te azt elküldted. Én meg vagyok győződve arról, hogy néhányan visszatekinthetnek majd erre a napra, és elmondhatják majd, ott megtörtént velem. Uram, engedd, hogy most is megtörténjen mindazokkal, akik felemelték az ő kezüket, és azokkal is, akik nem emelték fel, Uram. Kérünk téged, mert tudjuk, hogy te vagy a mindenható Isten. Ó, Uram! És mindannyiunknak képes vagy segíteni. Uram, hadd történjen meg most, hogy a te megbocsájtásod, a te kegyelmed, a te békességed eljöjjön mindazokra, akik most neked szentelik az ő életüket, hadd legyen, hadd következzen be a te dicsőségedre, a te tiszteletedre, a te csodálatos neved és szent neved tiszteletére. Köszönöm ezt neked. Te megmentettél, te megszabadítottál, te megváltottál, te megáldottál. Hála és tisztelet neked a Jézus nevében. Amen.